Isten igéjét Jeremiás könyvéből, a 7. részből olvasom, az 1-től a 15-ig tartó versekig. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úrházának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdaiak mind, akik bementek ezeken a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek Ura, Izrael Istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a bálnak töményeztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és azt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogy bántam vele, népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr. Bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám. Szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, hálával vagyunk előtted, és köszönjük neked a kegyelmet, ami még tart az életünk felett is. Az evangéliumot, ami hirdetetik az egész világon. A te szeretetedet, aminek nincs vége. A te irgalmadat, amiben mi is beleférünk, és amiben megőrzöl és megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy ennek sokszor van olyan oldala is, hogy te ítéletet mondasz, hogy megfeddesz, hogy olyan kérdéseket teszel nekünk fel az igében, ami lehet, hogy kellemetlenül érint, vagy további sok kérdést vet fel az életünkről, az életvitelünkről, a gondolkodásunkról, az érzéseinkről. Szükségünk van, Urunk, a tiszta, igaz beszédre, aminek a forrása a te igéd. Bocsáss meg, amikor mi is hazug beszédekben bíztunk, olyan reménységeink voltak, aminek semmi köze nem volt hozzád, olyan dolgokat hittünk el, amit te sohasem ígértél, és erre alapoztuk az életünket, vagy eszerint éltünk. Bocsáss meg, amikor az életünkben, már lehet, hogy keresztjének valljuk magunkat, olyan dolgokat követtünk, és olyan értékek voltak uralkodóak, aminek nincs köze a te igédhez. Urunk, szeretnénk, hogyha ezen a mai vasárnapon is megvizsgálnál minket, hogyha a te lelkeddel megérintenél bennünket, hogyha átformálnál bennünket, hogyha megmutatnád azt az utat, amire te hívsz, hogyha tisztogatnál minket, hogyha felnyitnád a mi lelki szemeinket, hogy ne legyünk vakok, hogyha elindulhatnánk újra a te utadon és újra utánad. Kérünk, hogy tekints arra az állapotra, arra a helyzetre, ahogy most itt vagyunk a te házadban. Tekints arra, ahogy közeledünk feléd, és úgy szólíts meg bennünket, és úgy érints meg bennünket mindenen keresztül, amit ma történik ezen az Isten tiszteleten, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, hogy az életünk tisztulhasson. És köszönjük, hogy te vagy az, aki közelítesz felénk, te vagy az, aki szeretné a kapcsolatba kerülni velünk. Hát, hogy létrejöhessen, megerősödhessen ez a kapcsolat közötted és közöttünk. Áraszt ránk a te lelkedet gazdagon is. Légy majd itt velünk ezen az Isten tiszteleten. Az Úr Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen. Hallgassátok meg az igét Márk evangélium a 13. fejezetéből, az első 20 versből. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd mekkora kövek és mekkora épület. Jézus ezt mondta neki. Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek. A vajudás kínjainak kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket. Zsinagógában vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden név között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen és vesztüket okozzák. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házból. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Az ember nagyon sokféle módon próbálja az életét bebiztosítani, és igyekszik kontrollálni az életének az eseményeit, a körülményeit. Nagyon sokan sokféleképpen teszik ezt, és minél több energiát fordítanak arra, hogy megpróbálják bebiztosítani, hogy minden rendben legyen, annál nagyobb a sok akkor, amikor hirtelen minden egyik pillanatról a másikra összeomlik. Hallgassunk meg egy ilyen beszámolót, egy olyan helyzetről, amikor egy nem kívánt helyzetben hirtelen minden összeomlott és megváltozott. A fiunk 3:40-kor feltépte az ajtót, és azt mondta, hogy autók úszkálnak az utcán. Álmosan felvettük a kamerát, és lementünk a strandra. Nem hittünk a szemünknek, mert a strandot, mintha borotfával vágták volna el. A több ezer napernyő és nyugágy eltűnt. Az volt a furcsa, hogy a tenger nyugodt volt. Fotózgattam jobbra-balra, és ekkor vettem észre, hogy a tenger visszahúzódott 200 métert. Nem értettük, és szöget ütött a fejünkbe, hogy is lehetséges ez. Ekkor valaki elkezdett kiabálni, hogy megint jön a tenger. Egy körülbelül 5-6 méteres hullám jött felénk. Nem volt moraj, félelem, sem süvítő szél, csak jött egy fal. Megragadtam a fiamat, és ahogyan csak tudtunk, berohantunk a barátunk boltjába, ami egy szállónak az utcai szintjén volt. Egy orosz ember és én tartottuk az ajtót. A gond azonban az volt, hogy az oldalfalak üvegből voltak, és a ránk zúduló víz összetört mindent. A téglafal, mint a cigarettapapír, úgy omlott össze. Pánikszerűen menekültünk a hátsó ajtón a víz elől, rohantunk fel a szálló tetejére. Az ár jött utánunk a nyomás miatt. Nem emlékszem, hogy én kit rángattam fel, és hogy engem kirángatott fel. Kezek voltak mindenhol. A pusztítás teljes volt, és nem volt senki számára kegyelem. Mikor úgy ítéltük meg, hogy kaptunk egy kis időt, a gyereket fennhagytam a tetőn, és leszaladtam megkeresni a feleségemet. Az már apróság, hogy a szállóba vezető úton belezuhantam egy vízzel teli aknába. Fuldokoltam, de valaki kihúzott, nem emlékszem, hogy ki segített rajtam. Egy csomó vágás a testemen, de a lényeg, hogy rövidesen megtaláltam a feleségemet. A legnagyobb gond az információval volt. Senki sem tudta, hogy mi történt, és azt, hogy mi lesz ezután. Egy olyan magyar turistának a beszámolója volt ez, aki átélte a cunamit Távol-Keleten ezelőtt jó pár évvel, karácsonykor. Megrázó és sokkoló lehet a leírás, főleg, hogyha bele tudjuk élni magunkat. Ugyanakkor egy természeti katasztrófa, még akkor is, hogyha ilyen sokkoló, csupán halvány árnyéka mindannak, amiről a ma felolvasott ige szól. Márk evangéliumában, Márk sorozatban eljutottunk addig a pontig, amikor a végidők eseményeivel fogunk foglalkozni a mai vasárnapon és a következő vasárnapon is. Nyilván tisztább vagyunk vele, és az ember valamikor is belegondol abba, hogy az a teremtett világ, aminek volt egy kezdete, annak lesz majd egy vége is. Nyilván hallhattunk nagyon sok beszámolót és írást vagy filmet arról, hogy ennek a világnak majd egy napon valahogy vége fog szakadni. Népszerű téma ez, és különösen olyan korokban jön elő a világ végével és az utolsó idők dolgaival való foglalkozás, amikor egyébként is krízis van, gond van és probléma van. És nagyon népszerű az is, még a keresztények között is, hogy az aktuális kor eseményeit, történéseit beazonosítják a Bibliában leírt utolsó idők eseményeivel. Nagy történelmi nyomások, tragédiák idején visszatérő motivum ez, és az is nagyon sokszor előfordul, hogy ilyenkor kihangsúlyozzák azt, hogy a jók azok mindenképpen elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig a méltó büntetésüket. Ez is kiolvasható ezekből a történetekből, az utolsó idők eseményeiből. Az az érzésem, hogy nagyon sokszor, amikor az ember szükségben van, és elbizonytalanodik a jövőben, akkor szívesen veszi elő ezeket a leírásokat, szívesen próbálja találgatni, mi mit jelenthet, mi az, ami már megtörtént ebből, mi az, ami majd csak fog, mi az, ami éppen most történik. És ez nagyon-nagyon sok félreértéshez vezethet. Aktuális lehet a téma abból a szempontból is, már nem tudom, hányadik ember kérdezi meg tőlem, hogy akkor most higgyene annak, hogy idén vége lesz a világnak, ugyanis a maja naptár véget ér 2012-ben, és hát hogyan álljunk mi ehhez hozzá keresztjének? Nagyon sok, több ember megkeresett már ezzel a kérdéssel. Szóval aktuális lehet a téma. És nem tudom, hogy van-e a Bibliának még olyan része és olyan szakasza, mint ezek a beszámolók, amihez ha közeledünk és megpróbáljuk értelmezni, akkor nagyon előjön egy csomó olyan információ, amit hallottunk, gondolunk, elképzelések, meggyőződések, és nagyon-nagyon sok félreértés. Nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami a mi emberi gondolataink, vagy valakinek az emberi gondolatai, de igazából nem sok köze van ahhoz a kijelentéshez, amiről itt Jézus beszélt. Próbáljunk ezen a mai vasárnapon megérkezni és közelebb kerülni ahhoz az üzenethez, és megérteni azt az üzenetet, amit Jézus itt az ő tanítványaival közöl. Először szeretném, hogyha úgy látnánk ezt az egész történetet, mint aminek a bevezetése Jézus és a tanítványok között levő akció és reakció. Azokon az esemény sorozatokon, amikor Jézus és a tanítványai már Jeruzsálemben vannak, és a farizeusok, írástudók támadják őt, egy ponton, amikor a templomban vannak, a tanítványok valamilyen különösen felhevült állapotban, érzelmileg nyilván feltöltve, elkezdik Jézusnak mondani, hogy nézd csak, mester, micsoda épület, micsoda kövek ezek, van-e ehhez hasonló? És hát nyilván volt ennek valami igazságtartalma, a jeruzsálemi templom páratlanul gyönyörű és nagy épület volt abban a korban. És tanítványok számára is bizonyára stabilitást, állandóságot képviselt. És erre érkezik Jézusnak egy reakciója, egy eléggé kiúzanító, kiábrándító válasz. A tanítványok lelkesedésével mit sem törődve leforrázza őket, és közli velük, nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. Sokkoló válasz, és el tudom képzelni, hogy a tanítványok nem tudtak mit kezdeni ezzel. Hogyan? Hát nincs ennél nagyobb épület, nincs ennél jelentősebb épület itt. Hát ha ez veszik, akkor minden veszni fog. Hogy lehet, hogy Isten hagyja veszni az ő házát? És a mester azt mondja, hogy lerombolják ezt a helyet. Itt zajlik a kultusz. Itt zajlik a legfontosabb kapcsolat Isten és ember között. Hogy lehet, hogy ezt engedi lerombolni az Isten? Ugyanakkor emlékszünk Jézusnak a nem sokkal ezelőtti tanításaira, amik arról szóltak, hogy az a kultusz, az az Isten tisztelet, ami ott zajlik abban a templomban, kiüresedett, hiába való, Isten ítélete van rajta. Hogy ne lehetne akkor ennek a formáján, azon a helyen, azon az épületen is Isten ítélete, amiben zajló dolgokon is ott van az Isten ítélete. Kiózanítja Jézus a tanítványait. Kiózanítja őket abból a fajta optimizmusból, amik a templomhoz fűződő hamis várdalmakból és reménységekből fakadnak. A lekcióban felolvasott szakasz Jeremiás könyvéből egy hasonló kiózanító profécia volt, mikor az volt a reményük a zsidó népnek, hogy hát Isten nem engedi elpusztítani az ő templomát, ne bízzatok ilyen hazug beszédekben, az Úr temploma van itt, és akkor nem érhet bennünket baj, csak ha megjobbítjátok az útaitokat, akkor kaptok kegyelmet. Nagyon érdekes ez a fajta pozitivizmus, ami bizonyos helyekhez, bizonyos dolgokhoz reményeket fűz, hogy hát ez soha nem veszhet el. Ez mindig állandó lesz. Ez mindig megmarad. Az emberi történelem különböző koraiban ez újra és újra előjött. Lehet, hogy nem épülethez és helyhez kötődött, hanem inkább ahhoz, hogy mi meg tudjuk teremteni egy új világnak a megfelelő alapjait. A 20. században is voltak olyan évtizedek, mikor az ember azt gondolta, hogy majd minden betegséget le fog győzni a tudomány, majd tényleg a jövő szebb lesz és jobb lesz, és minden jobban alakul majd, mint ami volt ahhoz képest. Manapság, amikor Európa és talán az egész világ válságban van, ez az optimizmus lehet, hogy nincs jelen társadalmi szinten, de esetleg egyéni szinten jelen lehet, hogy majd mi megteremtjük a magunk kis világát, mi majd gondoskodunk magunkról. Az az ember, aki a kezében tartja az életét, az meg tudja teremteni magának azt, amire szüksége van. Én majd boldogulok, és kiügyeskedem magamnak azt, amire nekem szükségem van. És Jézusnak erre a kiózanítására jön a tanítványoknak az újabb reakciója, és teszik fel a kérdést. Egy kicsit távolabb, az Olajfák hegyén, jól rálátva a templomra és a városra. Mester, mondd meg nekünk, hogy hogy lesz ez. A négy legbátrabb tanítvány kérdezi meg Jézustól. Mondd meg nekünk, hogy mikor lesz ez, és mik lesznek ennek a jelei. És ekkor kezd el Jézus beszélni mind arról, ami az utolsó időkről, az ítéletről, nagy megpróbáltatás idejéről szól, az emberfia eljöveteléről, és így tovább. Mielőtt sorba vennénk, hogy mit mond Jézus a tanítványainak, nagyon fontos tudnunk és látnunk azt, hogy milyen műfajjal van itt dolgunk, és hogyan beszél Jézus ezekről az eseményekről. Az evangéliumokat olvassuk, ugyanakkor ez az evangéliumokon és az Új Szövetségen belül is egy külön műfaj, amiről Jézusét beszél, és ahogyan beszél. Egy sajátos kategóriába tartozik, aminek a neve apokalipszis. Az ifi konfirmandusokkal nem olyan régen tanultunk erről, hogy mi is az apokalipszis, mint műfaj. Maga a szó leleplezést jelent, és az a gyakorlat tartozott hozzá, amikor egy szobrot lelepleznek, lerántják róla a leplet, és nyilvánvalóvá válik mindenki számára, hogy mi van a szobor alatt. Ez a görög szó a műfajnak a meghatározása. Az apokalipszis leírás általában a végső idők titokzatos eseményeiről rántja le a leplet. Jellemző rá az, hogy tele van látomásokkal, képekkel, jóslatokkal, jelképekkel, nehezen érthető szakaszokkal, olyan szavakkal, kifejezésekkel, amit nem lehet direkt módon érteni és magyarázni feltétlenül. Gyakran túlzó, költői képeket látunk bennük. Nagyon sokszor előfordul az, hogy igazából benyomásokra, folyamatokra akarja rávilágítani az ember figyelmét. Több apokalipszis is van a Bibliában, az Új Szövetségben, a Jelenések könyve úgy, ahogy van egy ilyen apokalipszis. Az evangéliumokban szereplő végidőkről szóló beszámolókat pedig kis apokalipszisnek hívjuk. Egy ilyen az, amit a Márkból most felolvastam. Különlegessége ennek, ami most elhangzott, az, hogy a Jézus prófétai módon beszél ezekről az eseményekről. Az ószövetségi prófétai értelemben, ahol mindig jelen van az ítélet, és mindig jelen van az Isten szabadítása is. Ez a kettő együtt jelenik meg ezekben a szakaszokban. A mai igénk, amit felolvastam, a nagy megpróbáltatás idejéről szólnak. Arról az időszakról, aminek több része van, és amit majd három egységben szeretnénk tárgyalni. Egy nagyon fontos dolog még mielőtt rátérünk arra, hogy mit is mond itt Jézus a tanítványoknak. Szintén a műfajra jellemző, és ebben a szakaszban nagyon fontos dolog az, hogy az idő sajátos módon jelenik meg ezekben a leírásokban. Az idővel nem úgy találkozunk, és nem úgy kezeli az apokalipszis műfaja az időt, mint ami egy lineáris folyamat, ami telik, múlt, aztán utána a jelen, és aztán utána a jövő. Hanem az idősíkok összekeverednek. Az idő nem úgy van jelen ezekben a leírásokban, hogy feltétlenül egymás után szereplő eseményeket olvasunk. Hanem vannak olyan dolgok, amik egyszerre már megtörténtek, történnek és még történni is fognak. Vannak olyan dolgok, amik abszolút csak a jövőben fog megtörténni, és van, ami már rég lezárult. Ez még követhetetlenebbé teszi számunkra a leírást. Lehet, hogy olyan dolgok jönnek elő, amik ciklikusan ismétlődnek, újra és újra az emberi történelem során. Előtérbe kerülnek, aztán háttérbe, aztán megint előre, és aztán megint eltűnnek. Több idősík lehet egyszerre jelen. Hogy csak egy példát hozzak arra, hogy hogyan értetjük és értelmezhetjük ezeket a leírásokat. Ha majd a felolvasott szakasz közelebbről szemügyre vesszük, akkor látjuk, hogy az üldözésekről van benne szó. És Jézus tanítványai nem sokára, pár éven belül, ezután a kijelentés után megtapasztalhatják a saját bőrükön mindezt. Beszél nekik Jézus a közeljövőről tehát. Arról, ahogy üldözni fogják őket. Aztán vannak olyan részek, amiket beazonosíthatunk úgy, hogy Jézus Jeruzsálem pusztulásáról beszél. Arról, ahogyan a templomot majd lerombolják Krisztus után 70-ben a rómaiak. Aztán, amikor a világ átrendeződéséről szól, akkor Jézus tanítványai és az ő utódaik átélhették a római birodalomnak a válságát, a krízisét, ami már egy pár száz évvel később levő időszakot jelent. És vannak olyan dolgok benne, ami pedig abszolút csak a távoli jövőben teljesednek be. Nézzük most meg tehát, hogy mikről beszél itt Jézus. Milyen események azok, amiket a tanítványainak kijelent, és amiket elmond nekik azokról az időkről, amikor közeledik ennek a világnak a vége. Az első ilyen a vajúdás kínjainak a kezdete. Összefoglalóan az első egységet így tudjuk nevezni, az, amikor mindez elkezdődik, amikor elkezdődik az a sorozat, esemény, sorozat és láncolat, láncreakció, amit már nem lehet visszafordítani. A vajúdás egy olyan természetes kísérő jelensége a szülésnek, ami jelzi azt, hogy nem sokára itt van a szülés. Vajúdás és vajúdás között különbség lehet, akinek van gyermeke, az tudja, hogy mennyire eltérő lehet a vajúdás intenzitása, a vajúdás hossza, mennyire eltérő lehet, hogy ki hogyan éli meg azt az időt, ami a vajúdást jelenti. Egy valami azonban biztos. Ha a vajúdás fájdalmai elkezdődnek, akkor ez jelzi, hogy visszafordíthatatlanul közeledik a szülés. És meg fog történni a szülés. Nem lehet visszafordítani ezt a dolgot. Amikor tehát a vajúdás kínjainak a kezdetére figyelmezteti Jézus a tanítványait, rögtön józanságra int, és úgy kezdi meg az egész szakasznak a leírását, hogy vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki benneteket. Amikor ugyanis az utolsó idők, a végidők dolgairól van szó, akkor Jézus maga is tudja, hogy a túlzottan fogékony embert nagyon könnyen megtévesztik bizonyos jelek, amik ezekre az eseményekre utalnak. Jézus azonban felhívja a figyelmet, vigyázzatok, legyetek józanok. Nem akkor fog eljönni a messiás, és nem akkor lesz vége a világnak, amikor ezeket a jeleket észreveszitek, hanem ezek a jelek még csak nyitánya, még csak kezdete azoknak a dolgoknak, amiknek meg kell történnie. A messiás eljövetele nem közvetlenül akkor történik, mikor ezek a jelek elindulnak, mikor érzi az ember, hogy a világ a vesztébe szalad, mikor látja a természeti jeleket, vagy látja az emberi kapcsolatokban, a társadalmakban lévő kríziseket. Mindezek csak kezdetei a végnek. És bizony vannak olyan tévtanítók, és voltak is olyan álmessiások, akik azt hirdették, hogy most jön, most lesz vége a világnak. Most jön el az Úr. És ezek a dolgok újra és újra zátonyra futottak, és világossá vált, hogy nem volt igazuk. Az egyik nagyon fontos jellemzője ezeknek az időknek, és ezeknek az eseményeknek, hogy vannak olyan emberek, vezetők, akik megpróbálnak megtéveszteni másokat. A megtévesztés egy ilyen kulcsfogalma ennek az időnek. Mik a vajudás kínjainak a jellemzői? Tévtanítók, álmessiások, hamis boldogság ígérete, háborúk és viszályok, gyűlölet és fonákság, válságok és békétlenségek jönnek vissza ebből a leírásból. Akkor az ember ezt elolvassa, akkor legalább két érzése, benyomása lehet. Az egyik az az, hogy Jézus a mai korról beszél, a mi korunkról. Soha talán nem volt ennyire látványos az, hogy mennyi háború történik. Az elmúlt 100 évben voltak talán az emberiség történelmének a legvéresebb háborús összecsapásai. Olyan dolgokra képes az ember, hogy abban még belegondolni is iszonyú. Megmutatta az ember, hogy hogy képes szisztematikusan kiirtani a saját fajtáját. Hogy hogyan képes nagyon nagy fájdalmat okozni, még akár generációkra tovább menően is. Másrészt nagyon sok háború hírét halljuk. Ahogy mondja Jézus, háborúk zaját, háborúk hírét halljátok. Olyan szintre emelkedett a tömegtájékoztatás, hogy gyakorlatilag valami történik a világon valahol, és egy órán belül fent van az interneten. És az ember mindennel képben van, mindenről tud, hogy mikor mi történik. Nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy hát akkor biztos most történik ez, nem? Elkezdődtek a vajudás kínjai, sok háború, halljuk a háborúk híreit, megérkeztünk. Másrészt, ha végig gondoljuk a történelme ismeretében egy kicsit, akkor azt mondhatjuk, hogy hát valahol mindig ilyen volt az ember, nem? Mindig voltak háborúk. Amióta ember az ember, viszálykodik, háborúzik, birtokolni akar, uralkodni akar, leigáz, kiirtja a másként gondolkodókat. Attól függ, mennyire civilizált egy társadalom, mennyire civilizált módon lehetetleníti el a másikat. Minden esetre ne legyünk naivak, és ne csak az elmúlt 100 évre lássunk vissza. Ha látjuk az emberiség történelmét, akkor azt mondhatjuk, hogy ez szinte mindig így volt. Lehet, hogy a háborúk híreit nem hallották annyira könnyen az emberek, de ez valahogy, mintha egy tendencia lenne. Valahol ezekben a beszámolókban, és abban a folyamatban, amiben benne van a világ, a vajúdásban, és ezt kimondhatjuk, hogy ebben már benne vagyunk egy jó ideje. Nem az a különleges ma, hogy ezek megtörténnek, hanem az, ahogyan megtörténnek. Ezeknek az eseményeknek az intenzitása, mondjam így a brutalitása, egyre inkább erősen. És mindaz, ami történik, ahogyan megjelenik, az, ami különleges ebben a korban. Mondhatnám így is a tévtanítóknak, az álmessiásoknak a kifinomultsága. A megtévesztésnek a kifinomultsága lesz egyre erősebb. Akár az Isten népén, a Krisztus egyházán belül is. A háborúk egyre véresebbek és pusztítóbbak. A természeti katasztrófák egyre kíméletlenebbek. A természet egyre kiszámíthatatlanabbul működik. Persze részben az ember pusztító munkája révén. Szóval egyértelműen látjuk, hogy a fennálló civilizáció valahogy a vége felé halad. Ugyanakkor Jézus ennek a leírásnak a közepette is nem meg akarja ijeszteni a tanítványokat, és nem azt akarja, mindenki halálra rémüljön, aki ezt olvassa, és elkezdjen félni és rettegni, hanem biztatja őket. Ne rémüljetek meg, ez még nem a vég. Ezeknek meg kell lennie. Fogadjátok el, hogy ez megtörténik. A vajudás az vajudás. Előre jelzi mindazt, aminek el kell jönnie. Jegyezzétek meg, hogy a természet és a természet részeként élő embernek ezeket át kell élnie. A második dolog, amiről Jézus beszél ebben a mai igében, az az üldözés. Ami szintén sajátossága a végidők eseményeiről szóló beszámolóknak. Üldözések lesznek. Üldözések vannak. Érdekes, hogy itt Jézus a külső történésekről, a természetről, a társadalmakról, a népekről a figyelmet befelé irányítja. Olyan dolgokról beszél, amit az ember a saját bőrén tapasztal meg. Üldözések, hátratételek, bíróságok elé állítanak titeket, igazságtalanságok, elítélés, akár bebörtönzés, és így tovább. Milyen őszinte Jézus. Nem ígér a tanítványainak bántatlanságot. Nem mondja nekik, hogy ó, bízzatok bennem, és semmi bajotok nem lesz az égvilágon, minden rendben lesz, nyugodjatok meg, hanem őszintén beszél arról, hogy különféle üldözések között meg kell állnotok a hitben. De e között is szem előtt kell tartanatok a legfontosabbat, hogy minden embernek kell hirdetni az evangéliumot ezen a világon. Itt még nem részletezi, de majd a tanítványok megtudják, hogy ez mennyire közel van, és hogy mennyire a saját bőrükön kell majd tapasztalniuk az üldöztetéseknek, a kínjait és nyomorúságait. Hogy lesznek olyanok, akik mártírhalált fognak halni. hogy lesznek olyanok, akiket nagyon meg fognak kínozni, és bántani fognak. De egy valami nem áll meg. Az evangélium terjedése a világban. És miközben az evangélium terjed, és ez a kettő annyira ambivalens egyébként, terjed az evangélium és a jó hír, az, amire szüksége van a vergődő világnak. Eközben azok az emberek, akik terjesztik, és akik ebbe szolgálnak, azokat üldöznek, és azoknak a válság a családjaikba is beszüremkedik. Azt olvastuk, hogy a családtagok között viszályok vannak. A családtagok egymást árulják el. Ez a válság érinti a legközelebbi kapcsolatokat is. A legközelebbi hozzátartozók gyűlöletét is magukra vonhatják. Hallottuk itt a missziói hírekben is, hogy nem bízhat az egyik rokon a másikban. Nem lehet tudni, hogy ki adja fel a másikat. Hogy is van ez? Történt ez 2000 éve is, és történik ma is, napjainkban is. És szintén, ha az emberi történelembe beletekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy hát sok mindenen túl vagyunk már. Üldöztek keresztényeket, nagyon keményen. Aztán olyan is volt, amikor keresztény többségű országokban üldöztek más vallások híveit. Aztán olyan is volt már a történelemben, amikor keresztények egymást üldözték. Más felekezetek egyik a másikát, másként gondolkozott, aki valami más, hogy gondolta az Istennel való kapcsolatot. És jobb ebben nem belemenni, csak azt szeretném mondani, és arra szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a dolog is nagyon sokszor, nagyon sok variációban megtörtént már az emberi történelem során. Jézus arra figyelmezteti minden időben élő híveit, hogy ne legyenek naivak. Üldöztetések kísérték az evangélium terjedését, és kísérni fogják az utolsó pillanatig, amíg evangéliumot hirdetnek a világban. Persze lesznek békésebb időszakok, és lesznek keményebb idők. Elhangzott ez is a missziói hírekben, hogy imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik most közvetlen fizikai atrocitásokat élnek át, és üldözik őket. Mi, akiknek nem kell ezeket elszenvedni. Hogy érint hát ez bennünket, hogy tekintsünk az apokalipszisnek ennek a részére, ennek a leírására? Azt gondolom, hogy ne legyünk se túl naivak, hogy ez bennünket soha nem érhet el, de paranoiásak se legyünk, hogy elkezdjünk aggódni és félni és rettegni, hogy mikor ér el hozzánk ez a dolog. Hiszen Jézus megint csak elmond valamit a végidők félelmetes eseményeiből, és hozzá kapcsol egy biztatást. Azt mondja, ne aggódjatok, ne féljetek, mert a lélek majd, a Szent Lélek megadja abban az időben, hogy mit kell mondanotok. Ne féljetek, mert ott leszek veletek. Ne féljetek, mert a Szent Lélek mindent megad nektek. A szabadítás készen áll. Még akkor is, ha el kell szenvedni az üldöztetést, Isten nem hagyja el a benne bízókat. Azokban az időkben, mikor úgy tűnik, hogy az egész világot igazából Isten magára hagyta. És a harmadik része ennek a leírásnak talán a legbizarabb, a legnehezebben érthető, ami arról beszél, hogy lesz majd egy pont, amikor a pusztító utálatosság megjelenik a szent helyen, és utána pedig valami irtózatos krízis lesz, mindenki menekül, és valami nagyon nagy nyomorúság fog elkövetkezni. Mi ez a pusztító utálatosság? Ezt a szót használja az Ó és az Új Szövetség is, és valami olyan dolgot jelent, ami tisztátalan. Nagyon egyszerűen így tudnám átadni, hogy mintha lenne egy tiszta kultuszi hely, és valaki berakna oda egy bálványt, egy bálványistent, na akkor az ott a pusztító utálatosság. Valami istenellenes dolog. Valami démoni eredetű dolog. Olyan, aminek semmi helye és semmi keresnivalója a szent helyen. Gondoljunk csak bele ebbe a világkébe. Vannak szent dolgok, tiszta dolgok, van az Isten imádatának a helye, és vannak dolgok, amik tisztátalanok és Istentől távol kerültek. Így van egyensúlyban a világ. Ha pusztító utálatosság megjelenik a szent helyen, akkor a világ alapvető törvényszerűségei borultak fel. Akkor az alapvető keretek nem biztosítottak, és valami nagy baj van. Nyilván az ember, amikor elolvassa ezt, akkor rögtön elkezd gondolkozni, hogy hú, mi lehet ez? Megtörtént-e ez már, vagy megfog? Mi az a szent hely, ahova valami oda nem illőbe fog kerülni? És írásmagyarázók is sokan, sokféleképpen beszéltek erről. Van, aki azt mondja, hogy ez már megtörtént részben, hiszen még Jézus előtt, a hellenista korban történt egy olyan atrocitás, hogy egy Antonikus Epifánész nevű hellenista uralkodó, helytartó, aki nagyon nem szerette a zsidókat, a szent helyen Zeus szobrot állított fel, Zeus képet, egyes állítások szerint még disznót is áldozott a szent helyen. Aztán Krisztus után 39-40 telén, fordulóján, amikor már ugye keresztények is ott voltak Jeruzsálemben, Kaligula császár közölte, hogy szobrot, az nyilván őt ábrázoló szobrot fog felállítani a Jeruzsálem templomban, a szent helyen. És nagyon sokan akkor azt gondolták, hogy ez az, amiről Jézus beszélt. Ha császár felállítja a szobrot a templomban, akkor ez biztos, hogy a vég. És képzeljétek el, hogy Kaligula meghalt, és nem sikerült felállítani ezt a szobrot, tehát kudarcba fulladt ez az esemény. Sokan próbálták ilyen direkt módon beazonosítani, hogy mi lehet ez, és hogyan, és mi módon kell megtörténnie. Azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, hogy nem tudunk nyilván a műfajból és a kijelentés sajátosságából adódóan azt mondani, hogy ez biztos, hogy már így megtörtént, vagy biztos, hogy így és így fog megtörténni. Ez kifejezetten az a pont, amikor ennek az igének meg kell értenünk azt a hatását és azt az üzenetét, ami direkt módon nem azonosítható be, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy a végidőkben, a nagy nyomorúság idején voltak, vannak és lesznek olyan helyzetek, mikor semmi sem lesz szent. Mikor teljesen elképzelhetetlen dolgok fognak megtörténni. Mikor a szent és a tisztátalan dolog összemosódik. És egyébként ilyenkor mindig nagy baj és nagy veszedelem vár az emberre. Az a leírás, ami ennek a résznek a végén van, ahogy menekülni kell, nagyon hasonlít ahhoz, ahogy Lótnak és családjának menekülnie kellett Sodomából és Gomorából. Ahogy jött a veszedelem, jött az ítélet, és el kellett menni minél távolabb attól a helytől, amin Isten ítélete van. Nem szabadott hátranézni, nem szabadott belegondolni, hogy az ember mit hagyott. Döbbenetes ez a leírás, ahogyan azt látjuk, hogy emberi normák borulnak fel. Olyan szempontok, szociális szempontok, ami minden ember számára világos, azok borulnak fel és válnak semmissé. Azt mondja, jaj, a terhes és szoptatós anyáknak. Miért lehet jaj nekik? Valószínűleg azért, mert senki nem fog segíteni nekik, senki nem veszi figyelembe az ő állapotukat. Amikor az ember olvassa ezeknek a nagy válságnak, krízisnek, menekülésnek a leírását, akkor eszébe juthatnak olyan filmek esetleg, amiket láttunk, vagy láttatok olyan eseményekről, amik ilyen nagy világégéseket mutatnak be. Az IFI-ben egy olyan 3-4 hónapja néztük meg az Éli könyve című filmet, ami pontosan egy olyan helyzetet mutat be, amikor egy nagy világégés után az alapvető emberi viszonyok bomlanak fel, és hihetetlen az, hogy ami korábban természetes és normális volt, az hogyan fordul ki, az ember hogyan fordul ki magából. Ez a nagy veszedelem, amit olvasunk, sok félelemmel töltheti el az embert, és azt mondhatja, hogy mi lesz ebből? Mindenki el fog pusztulni, mindennek vége lesz. Az emberi gondolkodás, az emberi civilizáció egyszerűen összeroppan, és visszasüllyed valami nomád civilizálatlan állapotba. Itt van az evangélium ebben a harmadik részben is, és Jézus azt mondja, hogy ezek a napok megrövidítettnek a választottakért. Nem élné túl senki. Nincs ilyen biztosíték, ami az embert megmenthetné ezeknek a napoknak a nyomorúságától. De Isten irgalma nem szűnik meg választottai iránt, és a válságos pillanatban, mint egy elvágja az elviselhetetlenné váló problémáknak a fonalát. És Isten nem engedi, hogy a démoni erők eljussanak végső győzelmükig. Ha egy pillanatra gondolatban teszünk egy lépést hátrafelé ettől a történettől, akkor megfogalmazhatjuk azt az érzést, hogy nagyon érdekesek ezek az igék, nagyon érdekesek ezek a beszámolók. Nagyon sok időt eltölthet azzal az ember, hogy olvasgatja, újra elolvassa, újra. Amikor én keresztény lettem utána pár évvel, amikor először elolvastam végig a Bibliát, akkor nagyon sokáig leragadtam ezeknél a részeknél, és izgalmas volt, érdekes, titokzatos, és vonzotta a figyelmemet. De ez nem nagyon vitt tovább. Egyrészt tehát lekötik a figyelmünket, és érdekesek. Másrészt sokszor több kérdést vetnek fel, mint amit megválaszolnak. És lehet egy olyan érzésünk is, hogy na jó, bízunk az Úrban, higgyünk benne, ő meg tudja ezeket a dolgokat, besukjuk a könyvnek ennek a részeit, nem nagyon értjük, félreérthető, amúgy is, látomások, ne foglalkozunk vele, mert inkább félreértjük. Lehet az is, hogy valaki, amikor olvassa és hallja ezeket a kijelentéseket, Jézusnak ezeket a szavait, akkor dühös lesz. És azt mondja, hogy mégis hogyan fér bele az Isten irgalmába, a kegyelmes Isten szeretetébe ennyi ítélet, ennyi fájdalom, ennyi szenvedés és nyomorúság. Valaki felhívott a héten a téma kapcsán, egy házi csoportban készültek az alkalomra is, megkérdezte tőlem azt, hogy de miért kell Isten választottainak szenvedni? Ezt hogy gondolja Isten? Az oké, okay, hogy a világ, aki bűnös, meg Istentől elszakadt, lázadt, Isten ellen, megérdemli, szenvedjen, de Isten választottainak is része lesz ebben az egészben? Hogy van ez? Szóval sok kérdést felvethet, és sok indulatot is felhozhat az emberben. És ezeknek nem mindegyike oldható fel egyszerűen úgy, hogy jó, hát nyugodjatok meg, biztos nem lesz olyan durva, csak azért olyan színes ez a leírás, hogy vegyük komolyan. Szeretnék így végül megfogalmazni három olyan üzenetet, ami engem magamat is megszólított ebből az igéből, amit mindenképpen elvihetünk, amikor a nagy megpróbáltatás idejének a leírását tanulmányozunk, és ez van előttünk. Az egyik nagyon fontos üzenet, ami Jézus szavaiból is átárad, egy nagyon rövid felszólítás. Legyetek józanok. Legyünk józanok. Vegyük észre az idők jeleit. Ne legyünk naívak a világról és a környezetünkről alkotott képről. Ne gondoljuk azt, hogy mindez örökké fenn fog állni. Hogy mindez stabil. Hogy mindenben lehet bízni. Ne rendezkedjünk be túlságosan ebben a világban. Ne kössük minden reménységünket ehhez a világhoz. Persze az is rossz, hogyha valaki állandóan elvágyódik, és abszolút nem foglalkozik az itteni emberi kapcsolataival. De ez most erre figyelmeztet, legyünk józanok. És gondoljuk végig az útjainkat. Ha ez lesz a vége mindennek, ha ekkora a nyomorúság az, ami felé a világ tart, és ami nyilvánvalóan már elkezdődött, akkor miért is törjük magunkat mulandó javak, hatalom, meg mindenféle érték megszerzésén? Miért is áldozzuk fel az életünket ezeknek az oltárán? Miért is fordítjuk az időnknek a nagy részét olyan dolgokra, amiket itt hagyunk, de még ha itt hagyunk, mások se fogják egy idő után használt venni, mert el fog veszni. Ezt nem azt mondom, hogy ne dolgozzunk, vagy ne takarékoskodjunk, de értitek? Miért is törjük magunkat mulandó javak megszerzésén? Aztán fel kell tennünk a kérdést, hogyha meghalljuk és megértjük az idők szavát, mi az, ami megmarad? Mi az, amire törekednünk kell? Tudjuk az 1 Korintus 13-ból, hogy a szeretet marad meg egyedül. Mi az, ami fontos? Mi az, amit végig kell gondolnunk? Az, hogy mire vágyunk akkor ez alapján. Arra van szükségünk, hogy szeressenek, és hogy mi tudjunk másokat szeretni, hogy megtanuljunk elfogadni, és mi is elfogadjunk másokat. Hogy megértsük az Isten szeretetét, és ezt éljük meg a világban. Tudnunk kell, hogy mindennek a világnak vége lesz. Legyünk józanok, foglalkozzunk az igazán fontos, igazán maradandó dolgokkal, miközben ez nagyon nehéz, mert fizikailag ebből nem lehet látni még túl sok mindent. Így ír erről János apostol. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A második ilyen üzenet a józanság mellett az az, hogy küldetésünk van, még a legnagyobb megpróbáltatások idején is, mégpedig az, hogy hirdetni kell az evangéliumot. Vegyük észre azt, hogy ebben a leírásban is mindenütt ott van az evangélium, és ott van benne, hogy az utolsó pillanatig hirdettetni fog az evangélium. És igazából ez Krisztus tanítványainak a feladata, és erre hív bennünket Isten. Hirdethetjük Isten szeretetét, amíg nem késő, hogy ő magához hív, megtérésre hív, megújulásra hív, újrakezdésre hív. És nagyon fontos, hogy ez az üzenet a világ felé, az emberek felé, nem a nagy megpróbáltatás, és nem az utolsó ítélet és az utolsó idők. Értitek ezt? Nem azt kell mondanunk az embereknek, és nem úgy kell közelni feléjük, hogy vége lesz a világnak, hanem az Isten szeretetével és örömhírével mehetünk, amiben persze benne van meg a kijelentésnek a része, hogy nem áll fel minden végleg, ami előttünk van. De ez egy nagyon fontos üzenet ennek a szakasznak. Ne adjuk fel, hogy hirdessük az evangéliumot mindenféle módon. Isten kegyelme az, hogy ez az üzenet, és ezt az utolsó pillanatig hirdethetjük. És végül nagyon fontos ebben a szakaszban, amit az apostoloknak Jézus az üldözésről mond, hogy a Szentlélek majd megadja nekik azt, amit mondaniuk kell, és ebbe benne van az, hogy az erő és a kitartás az őtőle van. Amikor belegondolsz abba, hogy lehet, hogy még a te életedben, vagy a gyerekeid életében megtörténik valami látványos, tapasztalható módon, mondjuk a nagy megpróbáltatás idejéből, vagy bármilyen végidők eseményéből, akkor ott lehet benned a reménység és a hit, hogy nem kell a saját erődből megállni. És akik Istenben bíznak, nem kell, hogy a saját erejükből álljanak meg, nem kell félniük. Mert Isten az ő lelkének a jelenlétét, támogatását adja mindenkinek, aki benne bízik még ezekben az időkben is. Az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Erőt olyan helyzetekben, amiket lehetetlen emberileg elviselni, szeretetet olyan helyzetekben, mikor a szeretet sokakban meghidegül, és józanságot olyankor, amikor sokak megtévesztenek sokakat. Erre van szükségünk. Erőre, szeretetre és józanságra a végidőkben. És ez az örömhír ma számunkra, hogy erőnk a feltámadott Jézusban való hit, aki átviszi népét minden nyomorúságon, aki átviszi a benne bízókat a halál árnyékának a völgyén is. Bizalommal mondhatjuk hát a jelenünkre és a jövőnkre nézve is azt, ami egyébként a református címerünkben is benne van, és minden református embernek a hitvallása. Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk. Imádkozzunk. Urunk, hódolunk előtted, és imádunk téged, és megvalljuk, hogy te vagy az Isten, nincs más. Nincs más út te hozzád, mint egyedül a te fiad, akit elküldtél, üdvözítő számunkra Jézus Krisztus. Köszönjük a kijelentést, és köszönjük, hogy elküldted a Szent Lelket, Atyánk, aki által velünk vagy, bennünk élsz, és adod nekünk az erőt, a szeretetet, a józanságot, aki által adod nekünk magadat, és adod a világosságot, hogy megértsük az igét. Urunk, sok minden kavaroghat bennünk, amikor hallottuk ezt az igét, és ezeket a dolgokat. Félelmek, lehet, hogy keménység van, ellenállás, döbbenet, kérdések, kétségek. Urunk, megvalljuk, hogy akármi is áll előttünk az életünkben, ahogy eddig, úgy ezután is rád van szükségünk. Arra, hogy te tarts meg bennünket, és őrizd meg a te kezedben. Hogy te adj erőt elfogadni és elviselni azt, hogy minden elmúlik. Hogy minden megváltozhat, akár egyik pillanatra a másikra. Hogy szükségünk van a beléd vetett hitre és bizalomra, mert enélkül könnyen összeomlik körülöttünk a világ. Urunk, kérünk téged, hogy tarts meg bennünket, és őrizd meg bennünket. De imádkozunk azokért is, Urunk, akik nem hisznek még, vagy nem követnek téged. Imádkozunk, hogy minél többen ezen a teremtett világon megismerjenek téged. És ne csak akkor jöjjenek rá, hogy te vagy az Isten, amikor már nagy a baj, hanem még előtte, még hamarabb meghallják az evangéliumot. Hát, hogy tudjuk hirdetni, tudjuk vinni az örömhírt, hogy szeretsz, hogy kegyelem ideje van, hogy irgalmas Atyánk vagy. Kérünk, Urunk, hogy ebben áldj meg bennünket, és hadd legyünk ilyen evangélium hirdető néped, egyenként a családjainkban is, és mint gyülekezeti közösség is. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most nagy fájdalmakat, nyomorúságokat élnek meg az életükben, akiknek lehet, hogy éppen összeomlott az, amiben bíztak. Imádkozunk azokért, akik krízisben vannak. Könyörgünk, Urunk, azokért a világban, azokért a keresztényekért, akiket üldöznek, és akik saját bőrükön tapasztalják, hogy mit jelent az üldözés. Hozz szabadulást nekik, Urunk. És imádkozunk, Urunk, a betegeinkért is. Azokért, Urunk, akik elveszítették a talajt a lábuk alól, és akik nyomorúságban vannak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyászt hordoznak a szívükben, csüggedést vagy reménytelenséget. Emeld fel őket, Urunk. És imádkozunk a mi nemzetünkért is, és a mi református népünkért, minél többen megismerjenek téged. Emeld fel magadhoz, Urunk, ezt a népet, ezt a nemzetet. Könyörgünk valóban a szeretetnek, a józanságnak, az erőnek a lelkéért. Te tarts meg bennünket, és te vezess bennünket tovább. Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk, aki így tanított imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.